A Rádiókafé 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Jaj! Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Igen, megint a Mihálovics. Csak most szeretném bemutatni műsorvezető társamat, Kántor Endrét.
Köszönöm szépen, András. Jöttem, mert szóltak a hallgatók, hogy segítségre van szükség. Itt vagyok, támogatlak mindenben ebben a, hát hogy is mondjam, kis pénteken. Elindítjuk a Millás reggelit november 28-án, majdnem november vége. Ne pánikolj, minden rendben. Épp, hogy megúsztuk a különböző ünnepeket, azt a tökös izét, meg most jön a Black Friday, nem szabad izgulni, minden rendben lesz, én azt mondom, András.
Köszönöm, és azt szeretném kívánni itt a Millás reggeliben a Rádiókafé 98.0-án, hogy a proféta szóljon belőled. Azt nem mondom, hogy a növessze hosszúra a szakálladat, mert az már megtörtént.
Minden hosszú, le van nyírva. De most igaz, hogy újra nőtt egy kicsit, de most már folyamatosan nyírom.
Igen.
Na, 0-6-3... Az a baj, hogy már nem divat a szakállam. Most ez van, tudod? Nem. Átvészeltem egy olyan időszakot, amikor elkezdtem növeszteni, még nem volt divat. Aztán hirtelen divat lett, mindenkinek akkor szakálla lett, voltál. Akkor tök ciki volt, nem tudtam mit csinálni. Most már megint nem divat, úgyhogy most már kezdem jól érezni magam, de közben meg nem is. Tehát én nem tudok ezzel lépést tartani, túl gyors.
Igen. Öregedd el. Azt szeretném mondani, hogy van egy SMS, WhatsApp és Viber számunk 0630-as 698-0980. Erről idézgetnék néhány üzenetet. Arra ébredni, hogy az Airbnb-n vészhelyzetre hivatkozással a szállásadó törölte a karácsonyi szállásodat, minimum bosszantó, nincsen még morgos szerda. Hát olyan nap van, amit falasztok belőle, drága hallgatók.
Bár volt. Most de kis lehet péntek újra. Van. Kis péntek.
Gézu egyre lanyhábban ír, most már csak 6 óra 26-kor, régen ilyen 3 óra 40-kor, meg 5 óra 3-kor, meg ilyenkor ír, de mostanában már bealszik, de itt van egy hajkúja, tessék, van ez az érzés, megleled, nem hat rád, de nem ereszted el. Aztán ködös, de azért kis
ködös,
optimista,
jaj,
jó reggel. Kartársak, ma időben indultam, kellemetlen az idő és az útviszonyok, és ott erősödik a forgalom. 27 perc Zugló Gödről, D-kartárs
Budapesten
szerint.
És környékén is tessék felkészülni rá, hogy a ködös nyírkos idő miatt csúszik a burkolat. Ezt kanyarokban is észre lehet venni, hirtelen feleszmélve, észrevéve, fékrelépve nem jó, ami történik. Egy, kettő.
Kettő, ködlámpa.
Ne, figyelj.
Ez, volt nekem ez is, ne, belső tehát... kerületben ködlámpával
ne.
Haladtak előttem.
Ezen már majdnem, hogy
annyira korlátozottak
magam,
a látási viszonyok, új, hogy a második kerület tetején sem veszem észre az előttem haladó, de észrevettem már 400 méterről. Hiába volt köd.
A másik, azon túl, hogy ezt nem kell használni így, ebben a formában, az az. Könyörgöm. Legalább mi vazés társak, kis mosolygó autósok ott a vaze térképen. Legalább mi tartsunk már össze, és legyünk egy jó közösség. Nem kell megnyomni 15-ször egy szakaszon, hogy köd van. Egyrészt mi is látjuk, másrészt elég megnyomni egyszer. Ha oda van írva, rányomok, hogy megerősítem, de itt mész az úton, és 5 másodpercenként valaki benyomta. Köd van! Ja, én most vettem észre, megjelentkezem, köd van!
De ugyanez a dugóknál is.
Úristen!
Kedves ja, az és
a dugóknál azt hagyjám. Most ugye már a legújabb az, hogy a fekvőrendőröket is mutatja.
Igen.
Úgyhogy gyakorlatilag...
Egyfolytában egy pirnyeg, az rohadt. Én ezért nem is használom, de már mióta nem használom, tompítja micsoda egy nagyon fontos érzékemet, a tájékozódási
szakadár
képességemet.
Szakadár!
Úgyhogy ahova lehet, én megnézem egyszer a térképen.
De nem tájékozódni kell, hanem az információ, hogy hol van dugó és hol
de
nincs, arra kell.
De engem ez már nem érdekel. Ja, ja. Valamit valami.
Hát
inkább
tartasz.
Ülök a dugóba, okay, de tudok tájékozódni, semmit nem tudok tájékozódni, mert megyek, mint a birka.
Ja,
a Majtner Figyes utcán azért, mert ahol egyébként nem járnék, mert
és
valaki azt gondolta,
dugó,
hogy fekvőrendőr van, igen, és dugó van. Na mindegy,
kit
ugorjunk tovább. Hát mutass rá a Stefániákra.
Csákányi László megvan? A kedvenc feldolgozásom. Régi mániám, végighajtani Stefánián.
De ez nem arról
egy
szól.
Egy felsfiákeren. Ja, bocs. És a gombjuk amon virágterem.
Na tessék, Kántor Endre kuplé műsorát hallhattátok. Este 10 után van, amikor biztos, hogy 18 pluszosok tudják csak hallgatni, mert ilyen sehez hasonló sikamlós lágerekkel várja a hallgatókat itt a Rádió Café 98.0-án. Mi most a névnaposokat köszöntjük, a Stefániákat.
Ja. Értem.
Valamit félreértettél.
Végig.
A születésnaposokat is köszöntjük természetesen egy verbális tűzijátékkal, amikor Fernão de Magalhães, jó a portugál? Magalhães.
Azt nem tudom.
Nem tudom én sem, hogy kell kiejteni portugálul.
Biztos, hogy Magellán. Nem úgy, ahogy te most mondtad, de mindegy.
Elsőként ért el a csendes óceánt áthajózva az azóta róla elnevezett tengerszoroson. A Magellán szoroson. Aztán a Gresham College-ban 1660-ban megalakult a Royal,
igen,
Society.
Igen, Society.
Oh, well. Ja, Society. Igen,
igen, de nem baj, minden más tökéletes volt, igen.
Aztán az országgyűlés 1805-ben kiharcolta, hogy a magyar legyen a közigazgatásban használatos nyelv. És az első villamos vonal is ekkor kezdte meg működését, mármint hogy november 28-án, csak 1887-ben, és a Nyugati pályaudvar és a Király utca között közlekedett. Hát ezt nem lehetett legyalogolni, hát ez nem nincs olyan nagyon messze, nem?
Hát ez van. Régen más volt a, igen, az elképzelés.
Aztán 1966 először küld Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok nagyköveteket a másik országába. 1966-ban történt ez. Kérem szépen. Aztán születésnaposok.
William Blake, kiváló angol költő, és hát egy ilyen látnok volt. Ő sokszor találkozott különböző más síkból, térből, szférából érkező lényekkel, például egyik leghíresebb verse, azt el szoktam mindig mondani, gyönyörű alliterációval kezdődik, a Tigris.
Jaj!
Tigris, tigris, éjszakánk erdejében sárga láng, magyarul ilyen szépen szól, a Tigris, Szabó Lőrinc.
Retteget, gyönyörű, szép szörnyeteg.
Igen, 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 és ugye úgy kezdődik angolul, hogy Tiger, Tiger, Burning Bright. Ugye ezt azért nem sikerült lefordítani, ezt a dupla alliterációt, viszont az Esperanto fordítása az kiválóan sikerült, mert az meg úgy hangzik az első sorra, ezt megjegyeztem még tanulmányaimból, hogy Tigro, Tigro, Brille, Brulla. Úgyhogy...
Köszönjük. Ez... Szegény Blake, ha tudta volna. Lehet, hogy másképp
tökéletes
alakul. Aztán kérem szépen, itt van Friedrich Engels nekünk, a kommunista kiáltvány társszerzője, 1820-ban született, november 28-án, aztán Anton Grigorjevics Rubinstein, orosz zongoraművész, zeneszerző és karmester, 1829-ben született.
Gorzs Duelek is születésnapját ünnepelhetné, de ő ugye 1849-ben született, és 1919-ben hunyt el. Emmanuel Gorzs Du, magyar író, ügyvéd, királyi főügyész.
Meggyőztem a Katona Csabát,
udvar
hogy jövő
névadó
kedden beszélgessünk a Gorzs Du udvar névadója.
Ez tök jó, mert hogy az Emmanuelt azt miért nem Manónak fordították.
Igen.
Mindegy, aztán, elekként jött
aztán,
be.
Aztán én ide emelném Bozsik Cucut, a magyar válogatott, aha, labdarúgóját, az aranycsapat tagját, 1925-ben született, sajnos 78 óta nincs már velünk. Aztán Sára Sándor, Kossuth Díjas magyar filmrendezőre is emlékezzünk, 1933. november 28-án született.
Egyik nagy kedvencem Alberto Moravia ezen a napon született, 1907-ben, ugye hát gyakorlatilag a egyik legkiemelkedőbb olasz regényíróról van szó, egzisztencializmus, létkérdések, rengeteg fantasztikus mű, például a Megalkuvó, a Közönyösök, az Unalom, egy asszony meg a lánya. Ugye ebből is film, a Da Sica csinált filmet belőle, de a másikból, a Megalkuvásból, meg a Godard készített filmet. Rengeteg jó könyv és film egyben.
Komár Lászlót ideollóznám, mint neked a Tigris-Tigris,
ja.
Nekem az ő dalszövegei égtek be, idéznék is. Ha már te megengedhetted magadnak, hogy William Blake-et idézzél, akkor én megengedem magamnak, hogy Komár Lászlót idézem. Az egyik kedvencem.
Na melyik?
A Biliárd.
A Biliárdos, gondoltam. Az egy nagyon jó lemez.
Igen, az volt meg gyerekkoromban minden szavát.
Azon van az öreg Jack is? Vagy
az hé öreg Jack, hey, öreg induljunk. Jack. Na jól van, és csajozunk is.
Csodálatos férfiak, az erőizom, az fehér fogak, igen. Szépek ők. Értük, na, él a nő, ugye, igen. András?
Ez ma már nem jelent, meg ez a nagy lemez. Igen. Na szóval a Biliárd Komár Lászlótól, a Biliárdot kedvelem, ez az, ami kell nekem. Hogyha lökhetem a golyót, felkavar a szenvedély, úgy érzem, jó a kedvem. Magam nagyon is jó. Elámulok, hogy a zöld posztón mit tudok.
Hát figyelj.
És akkor a refrén utolérhetetlen. Ó, a biliárd, ú, a biliárd, hú, a biliárd, ó, a biliárd.
Na,
nem
tessék.
Unok rá soha, átjátszom az éjszakát. Tessék.
Egy szép vers.
Igen.
Mihálovics Andrástól. Tamás Gáspár Miklóstól is tudsz-e idézni?
Biztosan.
1948-ban született ezen a napon, ő
fejből
tavaly
nem, sajnos ez a baj, hogy Tamás
hát
Gáspár Miklós... Ed Harris-től csak elnézni tudok a távolba.
Igen.
A nyakamban egy tűnt. M16-os gépkarabéllyal, és úgy, hogy a bal alsó
sarkajkamtól... Vagy úgy, mint a fekete
kalapos férfi. Igen.
Az még már, igen. Azt nagyon jó tolta Ed Harris.
Láttad a Palúza című filmet a Viggo Mortensennel?
Igen.
A legjobb.
Igen.
Olyan sután csajozni, ahogy Ed Harris abban a filmben csajozik, nagyon kevesen tudnak a világon. Én sajnáltam.
Hát a nemzet lányáról, most már asszonyáról nem beszélsz semmit.
Hát meghagytam neked, mert hát... tőle sem tudok idézni.
Igen.
Ez
se.
A bajom. Gyerekkoromban nem Tamás Gáspár Miklós kazettát, hanem Komár Lászlót, meg Dolliról hallgattam, ez a baj.
És a nemzet akkor... asszony a Rúzsa Magdolna. Is.
Egyébként Máté Péter díjas magyar énekesnő, Kis Tihánt ma ünnepli a
születésnapját. Máté Péter, de ezt nem tudhatjuk. Minden esetre. És Bubik István ezen a napon hunyt el 2004-ben.
Kereken 20 éve. Aha. Úgyhogy azért olloztam ide. A Jászai Mari díjas magyar színészre, érdemes művészre is emlékezhetünk halála évfordulójában. Majdnem azt mondtam, hogy alkalmából, de hát ez kicsit morbid lett. Volna. A hallgatók írják, hogy a Hungária még járható, de nagy feneköd van, illetve a Munkaügyek című sorozatra emlékeztek? Abban Timike mindig a Tiger első két sorát mondta, énekelt az aktuális munkaügyi ünnepségen műsorként. Nem emlékszünk
megmondom, a munkaügyekre. Megmondom őszintén, nem. Köszönjük ezt a kiegészítést.
Én sem emlékszem.
És Manó volt a Gosdun Eleknek a tesója, igen.
Tigris, Tigris, csóvafény, éjszakának erdején mikész adta te neked szörnyű és szép termeted.
Uh-huh.
Aztán Gosdun Elek
igen, az
nagybátyja
nem
Manó. Két különböző
volt.
Ember, ha ezt Csaba hallaná, írja Szőke kapitány.
Köszönjük, az nem a Szabó Lőrinc volt, egy másik fordítás. Nagyon klassz ez is.
Igen.
Na, zenéljünk akkor egy jót.
Rúgjuk be azt a kis pénteket. Tiszteletére.
Davisből származik ez a zenekar. Boot Juice-nak hívják. Kozmikus rockot és amerikánát játszanak együtt, és gyakorlatilag felrúgják azokat a skatujákat, hogy egy ilyen déli zenekar csak olyat tud, ami déli. Hát nem csak olyat tud. Tud olyat is, hogy azt mondják, hogy ezt ne csináld. Ne csináld otthon, András.
Melyik uralkodó született épp 300 éve?
Tarzan.
Hívjuk Mária Teréziának, jó?
Majdnem Tarzan.
Millás reggeli.
Na mit írnak a lapok, találtál e valami
portfólió,
izgalmat?
Mai induló anyag arról szól, itt a napelemeknél ez így egy érdekes, hogy máma itt holnapot, jó napot, mert állandóan van valami hír, és ha van valami hír, az nem a jogbiztonságot és a kiszámíthatóságot erősíti. Most éppen az, hogy naperőmű beruházások sora hiósulhat meg Magyarországon. Ellehetetleníti a nagyobb hazai megújuló energiaforrás és naperőmű beruházások jelentős részét a magyar építészetről szóló törvény új rendelkezése a portfólió szerint, mely azt mondja, ha egy településen új beépítésre szánt terület, vagy különleges beépítésre nem szánt terület kerül kijelölésre, annak feltétele a csere terület biztosítása ugyanazon településen belül.
Na nézzük, azt mondja, én az Economics-et néztem, dupla meglepetés, kétszer is átverték a kórházi beszállítókat. Októberben még 100 milliárd forint adósságrendezést ígért a kórházi eszközbeszállítóknak a pénzügyminisztérium. Takács Péter a múlt héten 42,7 milliárd forintról beszélt, úgyhogy ez az egyik, illetve ugye a magyar közlönyben pedig már csak 39,4 milliárd jelent meg. Ezt az OS főtitkára Ráski László mondta a lapnak. Meg az mi, Orvostechnikai mi Szövetség először. Az OTEC, így van, így
mi
van.
Mi idéztük először tegnap reggel a hírt, a Népszava röpítette világgá, úgyhogy erről van, erről van szó. Aztán világ elsők között végeztek a magyar sajtok.
Igen, azt láttam, az klassz hír. Igen,
kézműves sajtok.
Hozzá kell tenni, hogy az angolok azok meg se jelentek. Ugye ez,
miért?
Mert nem, a vámokon fönnakadtak. Ez egy ilyen EU-s sztori.
World Cheese Awards, van ilyen.
Ez a World Cheese Awards?
Igen.
Mert pont akkor egymás után van most kettő, de az angolokat, azokat lefogták valahol a vámon. Európai Igen. Uniós problémákkal a Brexit miatt
és
nem
akkor
jöttek.
A Breyer Farm pirisi sajtja és a Caritas vidékfejlesztés gyergyói kézműves sajtja kapott arany minősítést.
Szuper.
World Cheese Awards-on, ahogy Kántor Endre mondja.
Azt mondja, hogy...
Én nem így beszélek, hanem hunglisul. Elnézést.
Jó, ezt nem fogom elolvasni. 24.hu egy brutális hírt találtam, de hát én próbáljunk meg... pozitívak maradni. Közben a Dél-Koreában olyan súlyos havazás van, hogy most már legalább 4-en meghaltak. Lehet, hogy ez is bekerül majd a hírekbe. Na, találtál még valamit?
Hát figyelj, én nem tudom. Nem.
Még a G7-en van egy érdekes, tucatjával menekülnek Szlovákiába a magyar webáruházak, miután...
Meredeken esik a rubel, ezt találtam.
Micsoda?
Jelentősen gyengült az orosz rubel árfolyam az amerikai dollárral szemben. Uh-huh. Egy nap alatt 5%-kal gyengült. Uh-huh. Augusztus ott ezzel több mint 25%-ot esett az orosz deviza a dollárhoz képest, úgyhogy ezt is többen világgá repítették, például a portfólió.
Szóval a g7.hu-n pedig az van, hogy miért menekülnek tucatjával a magyar kereskedők, webáruházak a Szlovákiába. Nagyon érdekes történet. Mehetünk tovább?
Igen.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
No kérem, szépen mínusz, és nem is kicsi, 1,3%-os mínusz a budapesti értéktőzsdén, 79.034 pontos záróérték, nem volt jó a nemzetközi hangulat sem, egy csak egy legény a Telekom erősödött 32%-kal 1258 forintig, a többiek estek, itt van például egy jó nagy bukó az OTP-től 2,27%-kal újra beesett 22.000 forint alá, 21.500 forinton zárt, 1% fölötti mínusz a Richternél 10.560 forint a záróérték, a MOL 0,73%-ot esve végül 2708 forinton állapodott meg, úgyhogy de a forintnál, ahol mi megint mély ponton volt, az euróval szemben, hát nem szép, amit látunk.
4.12.8 4.12.8,
igen, és a dollár pedig 391 forint 10 fillér környékén
hát
van.
Hát a forint az, igen. Képzeld el, érdekes dolgok történnek Amerikában is. Meglepő fordulat. Én láttam ilyet egyébként hozzánk sokkal közelebb geolokációban, hogy valakinek a fia megjelent egy cégben, és rögtön felértékelődött a cég. Ez történt Donald Trump fiával, aki megjelent egy cégben, és rögtön 70%-ot ugrott az árfolyam. Az Unusual Machines, egy kis amerikai drón és drónalkatrészgyártó vállalat részvényeinek árfolyama ugrott, miután bejelentették, hogy ifjabb Donald Trump csatlakozik a cég tanácsadó testületéhez. Unusual Machines. Igen, unusual ugrás a cég árfolyamában, ezt lehet látni, hát igen. Ezen kívül még vissza Budapestre, ugye az autóipari visszaesés látszik és beütött, gyenge lett a Rába negyedéve. Jelentős visszaesés tapasztalta a harmadik negyedévben a Rába. És
a Rába? Uh-huh. A
és
magyar?
Igen. A árbevétel és a leányvállalatok nyeressége is csökkent, gyártási költségek magasak, mezőgazdasági szegmens különösen súlyos veszteségeket szenvedett el, úgyhogy nagyon-nagyon nem volt jó napja. Ezen kívül, ha már autóipar, egyre nagyobb a baj az Aston Martinnál, ütik a részvényt, profit warningot adott ki, és közölte, hogy szállítási késedelmek miatt nagyon rossz lesz az idei éves eredmény, és ez már a második ilyen figyelmeztetés se az Aston Martinnak idén, úgyhogy az biztos, hogy nem áll túlságosan jól. Minden esetre elromlott a hangulat, ahogy te is mondtad, és lényegében eséseket láttunk. A Dow 0,3, az S&P 0,4, a Nasdaq 0,6%-os mínusz mutatott, több fontos makroadat volt az USA-ban, infláció, maginfláció, ez mondjuk a vártnak megfelelően nőtt, a munkanélküli segélykérelmek száma stagnált, a harmadik negyedéves GDP pedig az első becsléssel egyezően alakult, ennek ellenére mínuszban az indexek, vagy pont emiatt, ezt is lehet mondani, úgyhogy nem túlságosan szép a helyzet.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Megjött Szoller Andi, jó reggelt!
Jó reggelt!
Minden oké? Okay?
Minden. A legnagyobb szuper. Rendben.
Hazudtad Szoller Andre?
Elégedve.
Nem lehet más mondani. Ki nem kell tartanunk. Kis péntek van, kis optimista... vagy cséntek, vagy nem
én
tudom.
Én minden nap optimista vagyok. Hát, mindig alig várom, hogy vége legyen.
Máshogy nem a napnak.
De hát így eliramlik az élet. Nem gondolkodtál még ezen? Hogy úgy mennek a hetek, mint a...
De.
Már megint a jövő mindig heti adásmenetet kell előkészítenem. Hihetetlen.
Sajnos.
Eliramlik az élet. Állítsuk meg a világot.
Arról volt szó, hogy optimistán beszélgetünk, de teljesen negatív.
Azzal is megyek.
Én azért vagyok itt, hogy támogassalak, András. Légy szíves, a hírek alatt mondd el, hogy mi a baj. Én
nincsen
és a
baj.
Hallgatók itt vagyunk. A hallgatók és én. Bocsánat.
Így és életvezetési tanácsokat fogtok?
Nem, azt nem. Azt nem, mert a másik...
Hát ha igény volna rá, akkor adnánk, de nincs nagyon
kapok,
igény.
Kiütéseket.
Tényleg lelkizni nem nagyon akarnak a hallgatók.
Vitus táncot az a coach dolog, de ezt úgy is tudják sokan, úgyhogy nem olyat nem fogok, hanem egyszer csak meghallgatom.
A coach Kándor Endre Nordman fenyője.
Az ne is kezd el. Menjenek, jönnek a hírek.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je, a pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt mindenkinek! 7 óra 8 perc van, ez itt a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án, és itt van Mihálovics András.
És Kántor Endre, és itt van, hogy támogasson.
Így van.
Engem és a kedves hallgatókat, és bármilyen okból is tegye.
Nem, a hallgatókkal ezt együtt nem, támogatlak nem. Téged. Ez ja, a ja. Felállás.
Ó, bocsánat. A skilleket rosszul mértem fel.
De nem baj, mert nagyon örülünk neki, hogy támogathatunk, nem szabad izgulni, nincsen semmi baj.
0636 980 980, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Próbáljátok beszerezni egy szoftvert, ami mindig csak egy mikrofont küld adásba. A fülem nem tudja a timesharing üzemmódot, ma is hárman mondtátok a magatokét. Ez gyakorta
hát
előfordul.
Szerintem inkább...
Hiba a rendszerben, nem szerzünk be ilyesmit, pláne nem felszólításra.
Tessék gyakorolni. A multitasking az egy 2025-ös skill. Nagyon fontos.
Haladjunk is akkor tovább.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na,
jön a 2 éves Airbnb moratórium, kérem szépen. A fővárosban hivatalos ez, az országgyűlés döntése alapján 2025. január 1-től 2026. december 31-ig nem lehet új Airbnb típusú magánszálláshelyeket regisztrálni Budapesten. Egy Facebook bejegyzésben kommunikálta ezt a kormány. A jogszabály tartalmaz egy kiskaput, azok a lakástulajdonosok, akik még 2021. december 31-ig benyújtják a kérelmüket, még regisztrálhatják a szálláshelyüket. Úgyhogy ez a legújabb fejlemény Airbnb ügyben. Nyilván lesz roham, nem?
Biztos, persze. Közben pedig most jelentették be, hogy Budapesten ingyenessé teszik a kerékpár és kutyaszállítást a MÁV által üzemeltetett járatokon, úgyhogy ez azt jelenti, hogy korábban ugye csak külön díjfizetés ellenében volt lehetséges, ezt közölte a Vasút Társaság, ami azt jelenti, hogy a kutyaszállítás ingyenessé válik a fővároson belüli utazás esetén minden elővárosi és nem helyjegyes belföldi vonaton, a helyközi volánjáratokon és a híveken is, illetve a bicikli szállítás pedig az, ahol lehet egyébként, tehát a hívjáratokon nem kell majd fizetni a bicikli és a roller szállításért, és valamennyi elővárosi és nem helyjegyes belföldi vonaton sem. Most azt nem tudom, hogy ugye itt van, a közlemény szerint a díjmentes szállítás feltétele lesz, hogy az utas rendelkezzen a következő bérletek valamelyikével, vagy érvényes Budapest bérlettel, teljes áru vagy kedvezményes Pest vármegye bérlettel, illetve országbérlettel, vagy pedig a fővároson belüli díjmentes utazási jogosultsággal, álláskeresőként arcképes havi bérlettel. Tehát az akkor ingyenes csak, hogyha ezek vannak, különben, hogyha veszel egy jegyet magadnak, és közlekedni akarsz, mondjuk kutyával, vagy ezeken a járatokon biciklivel, akkor nem. Tehát ugye bérlet mellé jár. Most az a kérdés, hogy az applikáció például fogja-e tudni, mondjuk a MÁV applikáció, hogyha nem... Budapest területén belülről érkezel mondjuk egy elővárosi vonattal, akkor addig fizeti ki a bicikli szállítás díját, és utána nem, mert az szerintem egy egységes díj. Na mindegy, ez egy másik kérdés. A kicsit távolabbról beutazókat érintheti ez esetleg.
Aztán óriási mérföldkő. A világ legszebb kávéházaként számon tartott, ja, idén 130 éves New York Café házatájáról. Az ikonikus létesítmény december 13-tól január 6-áig egyelőre tesztüzemben éjszakai nyitva tartással
is
várja vendégeit. Éjféltől hajnali 4 óráig még több embernek kíván lehetőséget adni, hogy élvezzék a szolgáltatásait. Ha beválik az elképzelés, márciustól már éjszakai étlappal is várják a vendégeket.
Ja, csak 4-ig, akkor van egy átmeneti időszak, amíg kitakarítanak.
Összeszedik magukat.
Igen. Meg hát ki az olyan, mint a, Uránvárosba Pécsen a Hatos nevű kiváló kocsma, ami azért volt Hatos, mert 5-kor bezárt, 1 óra alatt kitakarítottak, és 6-kor nyitott.
Igen, hát ugye magyar ember már nem igen fér hozzá a New York Caféhoz, mert állandóan sorban állás van
Andrisom,
az utcán.
Akkor úgy, megyünk oda valamikor, mikor zár? 4-kor?
4-kor.
Hát akkor 2:30 körül megyünk, majdnem más mondtam, és akkor van egy torta is állítólag, arról nem beszélsz?
Melyikről?
Hát ott, ugyanebben a hírben, hát szó van róla, hogy valami szépen, finom tortát is csináltak.
A kávéház éjszakai hangulatához illeszkedő dísz kivilágítást kap, és El Asmodály a homlokzaton található fákja tartó démon életnagyságú figurája is beköltözik, hogy a fotók kedvelt résztvevője legyen. Egyébként azért csinálják ezt, mert van egy anekdóta, a kávéház megnyitásakor Molnár Ferenc azt mondta, hogy a hely soha ne zárjon be, ezért a kulcsokat a Dunába vetette.
Azt írták a...
De a tortáról én... Eddig.
Pedig készültek egy tortával is.
Egy sárga barack és csokoládé íze kombinációjával összeállított alkotás egy teljes éven át elérhető?
Igen. Egy sárga barack és csoki, így van. Ez egy új különleges torta 130. születésnapra.
Oké.
Nem hát volt egy ilyen sárga barackos csokoládé a régi szép időkben?
Hát de sárga barack lekvár van, meg csokoládé az Aherben, nem?
Nem úgy értettem, hanem ezt lemutálták így a kiskerpolcokra a bohóccal és a különböző szeletekkel együtt. Volt egy sárga barackos valami, nem?
A bohóc volt a sárga barackos.
Nem, tudtommal. A bohóc az tényleg az volt a sárga barackos. Akkor mi volt? Ja, a vadász volt a másik.
A vadász volt a pisztáciás.
Nem.
A vadász az volt, ilyen, nem? A vadász az ilyen nagyon keserű csoki, ott a bókus csoki volt a pisztáciás. Elnézést kérünk a dezinformációt.
Kedves hallgatók, melyik volt a sárga barackos csokoládé?
Drága barátai, magyarok, kis színes a végére, szívinfarktust színlelve akart ellopni egy defibrillátort a budapesti úszodából egy férfi. A Blikből olloztam ezt. Július 2023. július 18-án reggel egy budapesti úszodában a jegypénztár mellett a falon elhelyezett újraélesztő készéket magához vette, megpróbálta működtetni arra a hivatkozásra, hogy infarktusa van.
Igen.
És mivel látta az úszoda vezetése, a férfinak nincs szüksége a készülékre, felszólította, hogy adja vissza, de a férfi ellenszegült, és sietve távozott a megszerzett eszközzel.
Értem.
A tolvaj után futott az úszoda vezetője, megpróbálta visszatartani, aki azonban zsákmánya megtartása érdekében azt félkörívben meglendítve fejen ütötte a készülékkel a sértettet. A férfi tovább hátrált, az úszoda vezető felé dobta az eszközt, de elmenekülni már nem tudott, mert pár perc múlva elfogták a biztonsági őrök és átadták a rendőröknek.
Na, ennyi. Én azért voltam kíváncsi, hogy mi volt a terv, mert egy ilyen, hogyha szívinfarktust színlelsz, és ott van egy ilyen defibrillátor, akkor azt elkezdik használni rajtad.
Az nem tesz jót.
Az nem nagyon tesz jót valószínűleg, hogyha nincsen szívinfarktusod, úgyhogy érdekes volt. Jó, oké, köszönjük szépen az információkat, megyünk tovább budapesti híreink után. Azonnal következik a Royal Castles kiváló dala, ami arról szól, hogy imádjuk ezt a várost, természetesen mi Budapestre értjük, ők pedig a saját szülővárosokra.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Folytatódott a boltbezárlási hullám az idei évben is. Hogy állunk ezzel, András? Mit láttál?
Nem jól állunk, de nem én vagyok ennek a szakértője, úgyhogy engem ne faggass erről.
Akkor faggatom Kozák Tamást, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárát, aki itt van a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok mindenkinek!
Valamikor a nyáron beszéltünk a boltbezárási hullámról, és hát bevallom őszintén melbevágó számokat lehet olvasni ebben az ügyben. Naponta több mint 20 bolt húzza le a rolót Magyarországon. Ezt a portfólió írja, hogy 72 percenként bezár egy üzlet Magyarországon. Semmiképpen sem tűnik ez a normál vállalkozásba valaki nyer és valaki veszít ütemnek, de javítson ki, ha tévedek.
Hát az a nagy igazság, hogy pár évente megcsap minket ez a hoppá élmény, mert hogy igen, ez úgy nagyon jó, meg nagyon hatásos, hogy akkor percenként hány ból zár be, de hát ezt ki lehetett volna számolni, és biztos ki is számolták 3 éve, 5 éve, meg 10 éve, tehát ez a fajta bolszám csökkenés, ez nem az elmúlt heteknek, hónapoknak, vagy éveknek az eseménye. Az kétségtelen, hogy a 2000-es évek elején azért elindult egy koncentráció kereskedelemben, bevásárlóközpontok, hipermarketek nyíltak szinte hónapról hónapra, aztán ez egyébként a 2010-es években az úgy megállt, tehát nem stagnált. De hogy ez a fajta koncentráció, ez nem egyedülálló Magyarországon, de így kora reggel azért olyan ébresztőként azért mondok 2 számot, meg 3 számot megígérem, hogy többet azért nem mondok. Nagyjából ugye mondom, olyan 100 000 volt most üzlet Magyarországon. Ez egy olyan 10 éve, hát egy 1/3 több volt. Amire hát akkor most persze ráncolhatjuk a homlokunkat, hogy ajaj, zárnak be az üzletek meg a boltok. De azért azt hozzá kell mindjárt tenni, az nem azt jelenti, hogy akkor most omlik össze a kereskedelem, mert hogy a alapterületben meg nincsen csökkenés, tehát egyfajta koncentráció indul. Meg igen, hipermarketekbe járunk dolgozni, vásárolni, meg szupermarketekbe járunk vásárolni. Az agglomerációba épülnek azért alapvetően ezek a nagy alapterületi boltok, mert ugye eleve olcsóbb a beruházás, meg a bérleti díj is. De hogy egyébként ugye a nemzetközi vagy az európai tendenciákhoz képest azért nem vagyunk lemaradva. Vannak ennek különböző ilyen mérőszámai, hogy nem tudom, a 1000 főre vagy 1000 lakosra hány négyzetméter jut. A Magyarországon ez nagyjából egy ilyen 1500 négyzetméter. De nem is ez a lényeg, hanem mondjuk a nemzetközi viszonylatban mondjuk Hollandia, Belgiumban magasabb, szlovákok egy picit alacsonyabbak. Tehát ugye az attól is függ, hogy milyen volt a történelme meg a bolthálózat. Ami talán úgy érdekes egyébként, hogy ez a nagy boltbezárás vagy üzletbezárás, ez Budapesten történt meg. Tehát Budapesten átlag fölötti volt a boltbezárás. Ennek is megvan az oka, mert ugye, hogy a belvárosban, a lakótelepeken, a városokban hagyományosan sok pici üzlet volt. Sok kicsi üzlet volt, tehát ha azt mondom, hogy nagyjából az elmúlt 10 évben mondjuk egy 1/3 csökkent az üzleteknek a száma, akkor ez Budapesten a 40% körüli.
Két dolog jut az eszembe, az egyik a mi érteket, egy kicsit fejtsük majd ki, de talán egyszerűbben megválaszolható kérdés az, hogy azért ez nem tudom, hogy a koncentráció egy természetes, és valószínűleg a vásárlók szavaznak a pénztárcaikkal azzal, hogy ennyi bolt eltűnik, de hogy ez valahol ennyi vállalkozást is jelent, mert az meg egyáltalán nem örömteli, hogy én nyitok egy kis boltot, hogy abból tartom el a családomat, és építem a GDP-t, de aztán közben rájövök, hogy hát megfojtottak a nagyobb alapterületű üzletek, és bezárok, és mehetek el ugyanoda pénztárosnak.
Hát ez kétségben, amit ön mond, hogy ennek van egyfajta ilyen szociológiai vonzata is, hogy azért a boltbezárások azok azért a szaküzleteket érintették. Ugye van ez a...
Na ez is egy érdekes kérdés, hogy az élelmiszerüzletek, vagy a szaküzletek, de ezek szerint a szaküzletek, tehát nem tudom én, ruha és műszaki cikk, vagy hogy kell elképzelni?
Hát könyvesbolt gyakorlatilag már alig van néhány. Igen, hát a ruházati bolt, ugye kérdezte a miért, tehát azért itt ne felejtsük el, hogy egyrészt ugye beszélünk idegen hiper-szupermarketről, a másik meg az, hogy azért az elmúlt években azért az online vásárlás az hát betette a lábát a küszöbe, hogy ezzel a reggeli képzavarra éljek.
De ez az erősebb hatás az online, vagy pedig a koncentráció, és nem feltétlenül hiper-szuper, de mondjuk itt a könyvüzleteknél ugye a nagyokat, mondjuk a Librit említeném.
Hát például a könyvüzleteknél igen, tehát nem, a könyvüzleteknek a száma egyszerűen nem növekedett, tehát nincsen növekedés. Az online azt kell inkább mondani, vagy azt mondanám, hogy attól függ, hogy milyen termékcsoportról van szó. A ruházatnál, vagy elektronikai cégeknél az online vásárlás aránya az most már eléri a 30-40%-ot. Hát hogy a fenében ne érezni ennek a hatását? És a játékoknál még egy picit akár még magasabb is. A szaküzleteknél ugye kérdezte a szaküzlet, hogy az élelmiszeren belül is megkülönböztetünk szaküzletet, tehát a kis zöldségüzleteknél mondjuk egyértelműen csökkenés volt akkor. Hát bár nem vagyunk egy egy halfogyasztó nemzet, de hát nagyon sok halbolt nem volt eddig se, de hát még a halbizleteknél, amik voltak ott is, azért van egyfajta csökkenés. Tehát igen, a szaküzleteknél, és amit előbb mondta ön, az, hogy a KKV ugye azért egy érzékeny, mert hát akkor amikor egy bolt bezár, akkor ez nem egy embert érint, hanem érinti a családtagokat is. Tehát nagyon sokszor 3-4 embert is érint, úgyhogy ez kétségtelen. Uh-huh.
Az okok között az, hogy nem versenyképesek az árazásban, nem kiszámítható piacon, hiszen azért a kiskereskedelmet azért például az elmúlt években mondjuk az árküszöb, meg ilyesmi kapcsán, meg a vasárnapi nyitvatartás, meg azért az állam elég gyakorta belenyúl a kiskereskedelmi folyamatokba. Egyrészt, másrészt a makrogazdasági folyamatok sem túl kedvezőek, hiszen volt egy derék infláció, ott gondolom mindenki kétszer is megnézte, hogy mit vásárol, és hát nyilván a nagy tömegű beszerzés az előnyösebb árakat teremt, és hát ha valakinek minden fillért számít, akkor megnézze, hogy hol 2 forinttal olcsóbb a zsemle.
Hát igen, ebben a kérdésben sok kérdés volt, úgyhogy nyithatunk erre egy konferenciát is, de igyekszem megválaszolni. Egyrészt, amit ön mond, hogy valóban azért az állam az hát nem tartja meg a tisztes 3 lépés távolságot elég sok helyen, beavatkozik a működésbe, plázastop, nyitvatartás, árstop, kiskereskedelmi adó. Azért mondjuk hozzá kell tenni, hogy alapvetően ez a nagyobb cégeket érinti. Tehát itt ugye vannak különböző ilyen bűvhatárok, ez a nagy, akár 100 milliárd forintot elérő, vagy meghaladó forgalmú cégeket érinti. Amit ő mondott, ez a hatékonyság, ez egy fontos dolog. Ez egyszerűen a közgazdasági logikából következik, hogy egy nagyobb cég az hatékonyabban tud működni, mert hogy az egy termékre jutó költség az kisebb, úgyhogy ez kétségtelen, akár szeretjük, akár nem, egy hiper-szupermarket eleve hatékonyabban tud működni, mint mondjuk egy személyes, vagy személyi kiszolgálásra alapuló kis szaküzlet. Hát ez tény, úgyhogy biztos, hogy ez is benne van a pakliban.
Uh-huh. A folyamat akkor gyanítom tovább folytatódhat, legyen ez az utolsó kérdés, és akkor fél év múlva ugyanerről fogunk beszélgetni?
Hát fél év múlva ugyanerről fogunk beszélgetni, aha, és én nagyon sok trend nem biztos, hogy sőt, valószínűleg én nem fogok tudni beszámolni trendfordulóról. Az egy nagy kérdés egyébként fél év múlva, hogy a fogyasztás ez mennyire indul be, tehát hogy ez mennyire érinti, vagy mennyire üti továbbra is a kisboltokat, és ugye az online kereskedelemnek a térnyerése, ami még egyszer mondom, nem magyarországi tendencia, ez az egész világon tendencia, ez mennyiben befolyásolja a kereskedelmet, és ugye itt még olyan szempontból is érdekes a dolog, hogy az online kereskedelemben belül ugye van egy kis tüske, azok a kereskedők, akiknek a székhelye nem Magyarországon van, nincsen Magyarországon nincs bejegyzett árszámuk, de mégiscsak nagy népszerűségnek örvendenek, tehát amikor megrendeljük, nem tudom, ilyen Shanghai, de bonthatnék bármilyen más áruházat, az ugye a magyar statisztikában ráadásul mi meg se jelenik. Uh-huh. Az úgy fog megjelenni, hogy hiányzik az a bevétel.
Uh-huh. Jó, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, jó munkát kívánunk.
Köszönöm szépen, szép napot,
viszont hallásra.
Kozák Tamással beszélgettünk, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárával, a kiskereskedelmi bolt bezárások hátteréről.
Egy breakinget kell tartanunk, mert a hallgató írja, hogy valamiért nem működik az a M2-es metró az Őrsvezértere és a déli pályaudvar között. Autóbuszos pótlás van a teljes vonalon. Én ezt látom egyébként a BKK oldalán is. A következő járat közlekedése járműhiba miatt az alábbiak szerint módosulja a BKK, az M2-es metró helyett a teljes vonalon pótló autóbuszokkal utaznak, írja tehát a BKK.
Black Friday-ról lesz szó a továbbiakban, illetve arról heti alapozó rovatunkban, hogy itt van a tél, és megnézzük, hogy mi történik a földgázpiacon. Az OTP alapkezelő portfólió menedzserével, Roth Benjaminnal beszélgetünk erről. Előtte egy kis napközi előzetes.
Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e?
Mobilról-e?
Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus E. E-Business, a millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
Jön a Black Friday, nem ússzuk meg.
Itt van, holnap.
Holnap lesz Black Friday. Nézzük, hogy milyen elővágásokkal járunk bele. A Grow Digital kimutatásait fogjuk citálni a rovatunkban. Fokozatosan nő a vásárlói érdeklődés. Ne tagadjátok tehát, hogy ti nem vesztek részt
miután
a Black
mindenhol
Friday-ban.
Mindenhol szétbombáznak.
A statisztika nem hazudik.
Én azt szeretném kérni, ma kispénteken, csütörtökön tessék hazamenni, bekapcsolni a streaming csatornát, és megnézni rajta a dokumentumfilmet, ami a fogyasztói csapda a vásárlásról, ahol beszélnek az Amazon például, meg az Adidas képviselői arról, hogy hogyan vesznek rá a tök fölösleges vásárlásra.
Aki pedig nem gondolja, hogy ezzel szeretné agyonütni a szabad idejét, az keressen rá a Fattyú című Mads Mikkelsen filmre, sokkal jobban fog szórakozni ennél, mint amit az ember ajánl.
De a Black Friday-ról beszéljünk.
Igen, vissza. Tehát a témához hétről hétre 10%-kal nő a vásárlói érdeklődés. Egy hajszállal ugyan, de a tavalyi szint felett vagyunk, írja a Grow Digital elemzése. Úgyhogy érdekessége ennek az, hogy néhány héttel ezelőtt még alatta voltunk egy hajszállal, és akkor sikerült ledolgozni a Black Friday őrületet.
De most már húzódik szét, nem is a BF, azt most már nem is Black Friday-nak, hanem Black Free Week-nek kéne hívni. Igen. Magyarosan a three, tehát most a három hétre húzódik konkrétan.
Egyébként érdekesség, hogy utoljára 2020-ban volt a forgalom szempontjában a legerősebb hét, a novemberi. 2021-től újra decemberben van a csúcs. A novemberi Black Friday évről évre széthúzódik egy, kettő, majd három hétre, és van, ahol egész hónapra. A Temu index szerint az év előrehaladtával fokozatosan csökken a kínai szereplő hirdetési aktivitása. A hirdetői kiszoruló hatása mérséklődött, az elszívó hatása azonban továbbra is fennáll. Van egy kutatása a PricewaterhouseCoopersnek, az elkereskedelmi alkalmazása közül a legnépszerűbb a Temu alkalmazása, minden harmadik digitálisan affinis online vásárló telefonján ott van. Aztán ezután az Elmag és a Tesco a sorban 28, illetve 26%-kal.
Megdöbbentő egyébként, kérdezzék többen a kedves hallgatók közül, a Vedd meg most a shopping összeesküvés, a címe a Netflixen elérhető, egy ilyen polgárpukkasztó dokumentumfilm arról, hogy a márkák milyen trükkökkel érik el a folyamatos fogyasztást, és hogy ez milyen hatással van az életünkre. Az Amazon nagy cégnek a beosztottja többek között hasonlóan, kísértetiesen hasonló dolgokat mond, mint a Temunál, hogy mi volt az ötlet a mögött, hogy gyakorlatilag mindent is meg lehessen venni.
Még egyszer, mi a film címe?
Vedd meg most a shopping összeesküvés. Nem értek vele minden szempontból egyet, minden esetre
egy
érdekes...
De a fenntartható halászat valódi arcába is néha felvontam a szemöldökömet.
De nagyon érdekes és gondolatfelkeltő. Szóval a Temu index szerint fokozatosan csökken a kínai szereplő hirdetési aktivitása, ugye ez különböző tiltásoknak, vagy bírságoknak, figyelmeztetéseknek is köszönhető, viszont ugye ez a kiszorító hatás is mérséklődött, az elszívó hatás pedig továbbra is fennáll. A PwC, vagy PricewaterhouseCoopers kutatás alapján az elkereskedelmi alkalmazások közül,
csak
még egyszer mondom, minden harmadik.
Csak te a filmet te voltál elfoglalva.
De még egyszer mondom, hogy minden harmadik.
Mondd el még egyszer, hát így is nyomasztó, nem?
A Facebook, az X, a TikTok, az Instagram.
Temuról
nem rendeltem soha.
De, biztos.
Nem, tényleg nem. Ez egyszerűen engem már az elejétől kezdve idegesít ez, és visszatetszőnek találom, hogy gyakorlatilag a láb új egyenesítőtől a férfi hátborotván keresztül mondj bármilyen terméket.
Nekem nem ilyeneket ajánl. Nekem római spólót, gladiátor sisakot, ilyeneket ajánl. Nem ugyanaz a Temut használjuk?
Figyelj, András, nem. Először is hiperpersonalizáció van az AI miatt, ezt nagyon fontos tudnod. Másodszor pedig találj ki most egy terméket. Tök mindegy, hogy mi ezt találd ki. Abban a pillanatban, hogy kitalálod, az már ott megvan a Temun.
Hát de akkor ez most jó, vagy nem?
Rossz. Hogyha a méret felől közelítünk, akkor a Facebook, a Messenger, a TikTok, a sorrend, hogyha globális közösségi média óriások harcterét nézzük, az átrendező...
Ez már volt.
Mi?
Volt.
Ez fontos azért, hogy mi és hol bombáznak téged különböző vedd meg most dolgokkal, főleg Black Friday, ami három hétig tart alkalmával. Hát kemény világ, szerintem nem kell feltétlenül mindent megvenni. Sőt, azt gondolom, hogy nem feltétlenül,
hanem
nem kell.
Én már olvastam plakáton Black November-t is, agyrém.
Az is van.
Gyuri hallgató Endrével kézen fogva. Aztán kérem szépen, van, amikor hasznos a Black Friday, például a számlázó program, amit egyébként használok,
igen,
ad kedvezményt az éves díjra, ami valós kedvezmény, igen, éltem is vele. Remélem ezzel nem adtam el a lelkemet a Black Friday-nek.
Igaza van a kedves hallgatónak, itt egy más helyzetről van szó. Mi arról beszélünk, hogy a nem szükséges, csak a felkeltett érdeklődés irányából érkező dolgokat. Tehát amit nincs rá szükségünk, ne vegyük meg. Ha szükségünk van rá, vegyük meg, tök jó a Black Friday, lehet akciózni. Szuper.
Na megtaláltad-e? E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata hangzott el. E-Business, üzletelj online. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Hát, hogyha kicsit hidegebbre fordul az idő, akkor természetszerűleg elkezdünk azon filózni, hogy hát mi történik azzal az anyaggal, amivel fűtjük a lakásainkat, ez javarészt még mindig földgáz, úgyhogy erről fogunk most is szót váltani Roth Benjaminnal, az OTP alapkezelő portfólió menedzserével. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
No, hát mi hír a gázpiacon Európában, hogyan teljesít a gázpiac? Még ősszel nem voltunk pesszimisták, mert hogy megnéztük a tárolókat, vagy tározókat, már nem tudom melyik a tároló, azt hiszem, és azoknak a töltöttsége az nem volt olyan nagyon aggodalomra okot adó.
Igen, pontosan így történt, tehát komfortos szintekkel zártuk a nyarat tárolók terén, és ennek ellenére most az elmúlt pár hétben igen nagy ugrás produkáltak az európai gázárak. Ez főleg azért volt tapasztalható, mert korábban érkezett meg a téli időjárás a régióba, és emellett a szélsebesség az meg alacsony volt, tehát a szélenergiából viszonylag limitált volt az alternatív energiatermelés. Így megindult egy rohamos készletcsökkenés, és most olyan 88%-os töltöttségi szinten vannak a tározók, ami alacsonyabb, mint a nyár végén, de tehát, hogy komfortosabb valamennyire, mint a 2022-es energiaválság előtti szintek, de minden esetre, hogyha így folytatódik az időjárás, akkor lehetnek problémák. Emellett voltak geopolitikai kockázatok, azok továbbra is aggasztóak, miközben a közel-keleti helyzet némileg enyhült, az orosz-ukrán konfliktus az továbbra is állandó veszélynek teszi ki az energiainfrastruktúrát, és közben még felmerült a befektetőkben az is, hogy az év végén megszűnik egy megegyezés Oroszország és Ukrajna között,
igen,
ami eddig lehetővé tette a gáztranzitot Európába, és ez azt várják a befektetők, hogy ez nem lesz meghosszabbítva. Tehát ez is úgymond egy bajós árny, és még azt említeném meg, hogy alternatív forrás lehet még az amerikai LNG, ugye, ami a régióba érkezik.
Ami palagázból készül, ugye, és a frackinggel kiválóan most Trumpnak köszönhetően,
igen,
ez megindul,
pontosan.
Viszont akkora lábnyoma van, mint ide Hawaii kb. CO2-ben.
Igen, ezt pontosan jól mondod, igen. És közben itt is voltak problémák, mert elég sok LNG projektet terveztek Amerikában átadni idén, de ennek egy nagy része késésben van. Tehát ez is úgymond limitálta a beérkező
kínálatot. Akkor a kérdése a fogyasztóknak az, hogy hozzá kell szoknunk a magas gázárakhoz a piacon?
Hát azt lehet itt mondani, hogy rövid és középtávon nagy része azt fogja mozgatni az árakat, hogy hogyan folytatódik a tél. A novemberi időjárás egyébként nem mindig indikatív arra, hogy milyen lesz a december meg a január, tehát ettől sok fog függeni. Közben hosszú távon jelentős LNG kapacitás bővülésre számítunk, főként Katarból, USA-ból, Ausztráliából, és ezt az ázsiai kereslet önmagában nem tudja majd felhasználni, tehát marad Európának is belőle. Úgyhogy hosszú távon konszolidáció várható az árakban egyértelműen, és a ezt a piac is beáraszta. Tehát például az nagyon érdekes, hogy a 2025-ös nyári árak a TDX felett vannak, ami ugye nem megszokott annyira ennél a terménynél, pontosan a fűtési szezon miatt annyira nem megszokott. Tehát ez be van árazva, hogy lesz egy konszolidáció, és aztán meglátjuk, hogy hogy alakul.
És akkor jön Donald Trump elnöksége, ő hogy áll az energetikai kérdésekhez? Mivel a klímaegyezményt nem sokra tartja, azt gondolom, hogy ez egy akár kedvező is lehet az energiavállalatok számára. Hát nyilván a föld hosszú távú élhetősége szempontjából már kevésbé, de most koncentráljunk a te szakterületedre, az energiacégekre és az energiatermékekre.
Hát valóban ő valamennyire a Bidennek néhány rendeletét valószínűleg fel fogja róni az első napok egyikén már akár. Tehát például a Biden az megállította az új LNG export licenszer kibocsátását, és ezt várhatóan feloldja Trump. Az ezáltal megnövekedett export az pozitív lenne az amerikai áraknak, de Európában megjavíthatná a kínálati helyzetet, és stabilizálhatná az árakat. Ezzel szemben ugye beszélt még vámokról, ami várhatóan ellentétes hatást ér el, mint a előbb említett. Illetve még fontos Trump esetében is megemlíteni az orosz helyzetet, orosz-ukrán konfliktust, mert azon keresztül is hatással lehet. Például, hogyha lenne egy esetleges béke megállapodás, az nyilván enyhíteni, hogy növelhetné a kínálatot, és viszont azt látjuk, hogy az északi áramlat gázvezeték Oroszországban az jelenleg használaton kívül van, tehát az nem valószínű, hogy visszatér a háború előtti szint, ami
még
volt.
Még egy kérdésről érdekelne a véleményed, az oroszokat leírhatjuk, mint Európa gázellátása, mert azért lehet, hogy a józanész azt diktálná, hogy nem ilyen formában, mint ahogy korábban ki volt téve Európa az orosz gáznak, de valamilyen szinten még szerepet játszhat az orosz energiahordó is, vagy hordozó is, mondjuk azért, hogy lehessen diversifikálni, mert az most kezd egészségtelen alány lenni, hogy most meg Európa ki van szolgáltatva, csak most épp az amerikai LNG-nek és nem az orosz földgáznak.
Igen, ez pontosan jól mondott, tehát hogy csak egy ilyen kis háttérinformáció, hogy a Egyesült Államok az most a legnagyobb LNG exportőré vált 2023-ra már, és 2030-ra várhatóan olyan 24%-át adja a globális kapacitásnak, és az EU az meg, ahogy mondod, még inkább rá van támaszkodva, mert 23%-ra 47%-ra nőtt a USA részesedése a európai LNG importokban. Hát Oroszországot nem feltétlenül kell teljesen leírni, mert ahogy említettem, egy esetleges béke megállapodás és a szankciók feloldása az lehetővé tenné, hogy folytatódjon egy bizonyos mértékű kínálat Oroszországból. Ezt így nehéz megmondani, hogy mi lesz ennek a kibontakozása pontosan.
Oké.
Oké, köszi szépen az insightot, betekintést, és akkor meglátjuk, hogy folytatjuk ezzel Trump elnöksége alatt például. Köszönjük szépen, jó munkát!
Én köszönöm szépen, vissza!
Roth Benjaminnal beszélgettünk a földgázpiacról, ő az OTP alapkezelő portfólió menedzsere.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
Itt van Szóla, Randi híreket fog mondani.
Olyan ez a zene.
Táncra perdültetek.
Olyan ez a zene, ez a táncos kis zene.
Nem jár az M2-es metró.
Na, tessék,
nincs benne a hírekben?
Nincs.
Jó, várj, kikapcsolom a mikrofont is. Mondjad, András, légy szíves, a legfontosabbat.
Támogassál.
Támogatlak, tehát?
Nem jár az M2-es metró.
Ja, igen.
Teljes hosszában?
Teljes hosszában, busszal. Az így most kell.
Buszpótlás.
Már csak ez jelent. Na, jó. Szóla rendése, hírek utána jövünk Donald Trump elnök úr legújabb adópolitikai elképzelésével.
Ja, köszönjük szépen a sok kiegészítést.
És kiderült, hogy a defibrillátort nem lehet...
Van egy tesztüzeme. Igen, nézi és akkor, egyébként azt, hogyha normális a szívverés. Igen. Bocs, egyszerre beszéltünk ilyen. Neked téged is zavar?
És mind a ketten engem néztek, én meg próbálok így kapkodom a fejem.
Akkor én nem nézlek téged, és úgy beszélünk egyszerre.
Akkor most én se. Tehát jó. A defibrillátornak van egy tesztüzeme, ezért, hogyha minden rendben van, és azzal hülyéskedik az ember, hogy kipróbálja, akkor nem lesz baj. Csak akkor defibrillál, hogyha abnormális a szívműködés.
Mondjuk, aha, akkor én rajtam ne próbáljátok ki, tehát én azt gondolom.